Jó napot kívánok, Szirányi Bence vagyok ismét, akkor újraindítanánk az adást, reméljük, hogy most már működik teljes mértékben a hang. Akkor azoknak, akik eddig nem hallottak minket, újrakezdjük, üdvözlök mindenkit, Németh Dáviddal, a bank vezető elemzőjével vagyok itt, és beszélgetni fogunk a piacról. Én Szirányi Bence vagyok, treasury üzletkötő, és azzal kezdtük, hogy volt egy pozitív hangulat az év végén, ez ugye, vagyis az év elején, de már szerintem a tavalyi év végén is, amikor kitudódott, hogy valószínűleg a kereskedelmi egyezmény az valamilyen formát ölthet, illetve a Brexit is azért valószínűséget nyert, hogy valamiféle megállapodás fog születni a britek és az Európai Unió között a kilépésről. Igazából ezzel ezt az évet elég optimistán kezdte a pénzpiac, és arról beszélgetünk a Dáviddal, hogy mennyire szimbolikusak ezek a pozitív események, mennyire van benne az, hogy az év elején van egy általános kockázatkeresés a piacon, újraindítják a pozíciókat, újraindítják a kereskedést és a kockázatvállalást. És akkor itt kérdezem tőled, Dávid, hogy akkor valóban örülhetünk ennek a Brexitnek és a kereskedelmi egyezménynek, vagy ezek csak igazából ilyen első fázisú látszat megoldások, és még a részleteket meg kell várni.
Üdvözlök én is mindenkit. És hát a Brexit kapcsán, amit lehetett látni decemberben, hogy a választásokat követően nagyon erős többsége lett a konzervatív pártnak, innentől fogva valószínűsíthető volt, hogy az első állomása a Brexit tárgyalásoknak az át fog menni a parlamenten. Így aztán az a veszély, hogy január 31-jel megállapodás nélkül esnének ki az EU-ból, ez gyakorlatilag eltűnt. És hát most ezt látjuk ennek a megvalósulását, hogy tényleg a parlament elfogadja a szükséges törvényeket, és ezzel most 11 hónapot nyernek, mert hogy ez csak azt jelenti, hogy most van egy átmeneti időszak életbe lép, ami alatt le kell tárgyalniuk, hogy amúgy az EU-val ők a jövőben milyen úton, módon kívánnak majd együttműködni, be akarnak-e fizetni valamit az EU-s költségvetésbe, beengednek-e munkaerőt az Európai Unió területéről, Nagy-Britanniába, vagy nem. Szóval milyen vámok lesznek érvényben, szabad kereskedés, úgyhogy ezeket mind le kell tárgyalni. Ami érdekesség az az, hogy az EU részéről a képviselők azt mondják, hogy egy minimális esélyt látnak arra, hogy ezt 11 hónap alatt le lehet tárgyalni, sokkal hosszabb időt vesz általában igénybe egy ilyen hordalai megállapodásnak a letisztázása. Még Boris Johnson ragaszkodik ehhez a határidőzésre, azt mondta, hogy már pedig 2020 2031-jel ténylegesen kilép Nagy-Britannia az Európai Unióból, és addig ő meg fogja kötni ezt a fajta megállapodást. Úgyhogy hát most egyelőre a font az természetesen örül annak, hogy rövid távon elhárult az a veszély, hogy megállapodás nélkül kiesnek, de hát hosszú távon azért ez még vissza tud majd jönni, ahogy közeledünk az év második felében a határidőkhöz, úgy ez egyre inkább élesedik majd. Illetve a másik nagy kérdés, hogy ezt az időszakot a Bank of England, az angol jegybank az hogyan fogja kezelni. És ez azért is érdekes, mert a legutóbbi inflációs adatok azok nem kedvezőek számukra, hiszen mérséklődik az infláció, és erősen elkezdtek azon gondolkodni, hogy akár lazítani kéne a monetáris politikán, és hát ez akár azzal is járhatna, hogy megfogják a dollárnak az erősödését, vagy a fontnak az erősödését.
És akkor ott a kereskedelmi háborúval kapcsolatban ott is valószínűleg a mai napon lesz egy aláírás egy első fázisról. Én úgy tudom, hogy azért vámokat nem fognak visszavágni, tehát a meglévő vámokból most már nem lesz vágás, csak talán nem lesznek újabb vámok. Hogy ott mire számít az, hogy most már a következő elnökválasztásig ez lecseng, vagy fogunk erről még hallani szerinted?
Valamilyen szinten Trump szeretne nyugalmat ezen a fronton, de valamilyen eredményt is felmutatni azért az amerikai választók felé. Úgyhogy elképzelhető, hogy azért a következő néhány hétben, egy-két hónapban ebből még lesznek további lépések, vagy lesznek további tárgyalások ezen a fronton. Nem gondolom azt, hogy most újabb háborút indítana Kínával szemben, sokkal inkább a megállapodás az, ami dominálhat meg a közeledés a következő időszakban. De én alapvetően azért pessimista vagyok középtávon, meg hosszú távon az amerikai-kínai kapcsolatokkal, hiszen továbbra is az alapkonfliktus az, hogy hasonló területeken akarnak érvényesülni. A Kína próbál betörni olyan területekre, amit Amerika dominált az elmúlt évtizedekben. és ez folyamatosan konfliktust fog jelenteni a két ország viszonyában. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy majd az elnökválasztást követően ki lesz az új elnök, meg őneki milyen álláspontja lesz a kínaiakkal kapcsolatban. De az biztos, hogy most rövid távon azért Trumpnak inkább érdeke az, hogy valamilyen féle megállapodás irányába mozduljanak, állna azért, mert azért láttunk néhány ilyen időközi választást, ahol hagyományosan republikánus erős területek, ott veszítettek a republikánusok a népszerűségekből, mert pont azokat a területeket érintette a kínai sark, a büntetővámok, amiket a Kína vetett ki Amerikára. Tehát ott biztos, hogy szeretné azért Trump, hogy azokon a területeken visszanyerje egy kicsit a támogatását.
Így van, hát valamilyen fronton azért kell győzelmet felmutatni a Trumpnak, tehát valószínűleg legalább ezt a megállapodást azért fogja védeni, csak hát az a kérdés, hogyha jönnek ki újabb részletek, akár brit oldalról, akár a megállapodásról, akkor az tud-e már pluszt hozni. Tehát van egy olyan érzésem, hogy már megint az aggodalom kiárazódott, tehát mi a tavalyi évet jellemezte, hogy csak aggodalom meg bizonytalanság volt, azért kiárazódott, de abból az állapotból, ahonnan most vagyunk, azért ebből már nagyon pozitív irányba, én nem gondolom, hogy bármelyik fronton tudnánk haladni.
Hát ez innen nehéz, rövid távon, de mondjuk jött helyette más aggodalom. Ez az iráni konfliktus az, ami most az első néhány hetet meghatározta a piacokon, de valóban itt a kínai kapcsolat viszonylatában kevésbé várható az, hogy most nagy hordalai változások még bejönnének. Egyébként az alapvető vélekedés az idén a dollárral szemben az, hogy inkább gyengülnie kéne, és erről az euróval szemben az 1.10-es szintekről inkább az 1.13-14-es irányba kéne elmozdulnia. Tehát ebbe az is szerepet játszik, hogy elképzelhető, mint egy pozitív meglepetés faktor, hogy az Európai Központi Bank az év második felében egy picit szigorúbb hangvételt fog megütni, mert esetleg nem lesznek olyan rosszak az adatok, vagy az új alelnök, vagy új elnökasszony, Christine Lagarde nem szimpatizál annyira a negatív kamatkörnyezettel, és azon akar módosítani. Tehát ott lehetnek olyan meglepetés faktorok, amik például inkább euróerősítőek, illetve hát lebesgetnek lehet is, hogy elképzelhető, hogy az amerikai gazdaság mégse teljesít olyan kedvezően, mint amennyire most látszik, és akár még belekényszerül a Fed még egy kamatcsökkentésben a következő egy-két hónapban. Ha ez nem történik meg március-áprilisig, akkor én azt gondolom, hogy nagyon pici a valószínűsége, hogy novemberig bármi a lépést a Fed megtenne. Ahhoz nagyon rossz adatoknak kell kijönni. Általában ő akkor már meg szokta várni az amerikai elnök választásoknak az eredményét, és akkor utána akkor decemberben lépne.
És akkor azért fontos ez igazából szerintem elsősorban az euró-forintra nézve is, mert azért a tavalyi évet még egy erősödéssel zártuk, aminek az idei év elején egy két napig látható is volt, hogy a 3.30 alatti vagy a közeli árfolyamokkal indítottuk, köszönhetően egyébként ennek a pozitív hangulatnak is, és aztán az iráni feszültséggel, meg egyáltalán az év kezdetével nagyon gyorsan az árfolyam elindult a forint a gyengülés felé, és az euróforint majdnem az új csúcsokat elkezdte tesztelni. Ennek egyébként több oka is volt, ugye kijött egy gyengébb inflációs adat Lengyelországból, és bejött a képbe ez az iráni feszültség. És ami érdekes volt, hogy a tegnapi napon kijött a magyar infláció, ami szintén viszonylag magas volt, ez a 4%, ennek ellenére erősödni tudott azért a forint. Tehát úgy tűnik, hogy nincsenek új csúcsok, de nagyon hamar újra a gyenge szinteken tartózkodik. Igazából, amit én látok, az, hogy egy rövid távon sokkal inkább ez a 3.30-3.35-ös sáv, amit könnyen az árfolyam be tud járni, tehát nagyon nehezen tudtunk a 3.30 alatt maradni. Nagyon rugalmatlan most már lefelé az árfolyam, és én azt gondolom, hogy kellett az erősödéshez az, hogy a mai napon a Nagy Márton az Euromoney rendezvényen Bécsben három dolgot is elmondott, ami azért a forint erősödésének az irányába hatott, és ez például az volt az egyik, hogy az árfolyam az nem befolyásolja negatívan az inflációt, tehát nem tartják úgy, hogy ez a gyenge árfolyam túlzottan infláció gyorsító hatású lenne. Másodszorban egyébként is infláció lassulást várnak a második negyed évben, és harmadsorban még azt is előrejelzte, hogy valószínűleg a kormány a többlet likviditásból, ami most a rendszerben van, ki fog szívni valamit. Ezt hogyan teheti meg, Dávid? Ez mire utal? Mit jelent ez a kijelentése?
Ez az utóbbi kijelentés nem részletezt, ugye nem tudjuk pontosan, hogy mire gondolt, de az biztos, hogy folyamatosan próbálják ezt a lakossági állampapírt népszerűsíteni, és ezzel kiszívni erőforrásokat a piacokról, és megtakarításokba átcsatornázni. Ezzel próbálják részben a megtakarítási hajlandóságot növelni, másrészt pedig egy kicsit a túlfogyasztásnak a kockázatát mérsékelni. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire lesz eredményes ez a fajta politika. Az elmúlt időszakban azért kevésbé lehetett azt látni, hogy emiatt azért összeesett volna a fogyasztás, vagy nagyon lecsökkentette volna a fogyasztást. De most olyan hírek is vannak, hogy elméletileg a fogyasztói hiteleknél is valamilyen egységes szabályrendszert akarnak majd bevezetni. Tehát, hogy valamennyire azért próbálják kordában tartani azt, hogy ne legyen túlfűtött a magyar gazdaság. Ebből a szempontból. A másik szempontból viszont próbálnak alacsony kamatot is fenntartani, hogy a hitelezés meg a beruházás menjen, tehát egy ilyen kettős rendszert tartanak fönn továbbra is, valószínűleg ezen nem is fognak módosítani az egész évben, tehát ez a kettős kamatrendszer, ez az egész évet jellemezni fogja a monetáris politikájában. De amúgy a másik, amit a kormányzati oldalon még ilyen likviditás kiszívó hatással bír, az, hogy január-februárban, most a következő 2-3 hétben rengeteg devizakötvénye jár le Magyarországnak. Ez nagyságrendileg 2 milliárd dollárt jelent, úgyhogy olyan 600 milliárd forint körüli összegben járnak le devizakötvények. És hát valószínűleg ehhez képest kevesebb kötvénykibocsátást fog végrehajtani a kormányzat. Ez azt jelenti, hogy valamennyi pénz akár el is hagyhatja az országot. Ez nem azt jelenti, hogy le kell konvertálniuk a forintot devizára, hogy ki tudják fizetni, mert valószínűsíthető, amit kaptunk az Európai Uniótól az év második felében EU-s forrásokat, azt nem váltották át forintra, hanem félretették ezek lejáratokra, és abból ki tudják fizetni. Szóval nem biztos, hogy ennek túl nagy árfolyam hatása lesz, de az, hogy valamennyi likviditás ezen keresztül elhagyhatja rövid távon a piacokat, annak azért van esélye. Az inflációt illetően egyébként nem mondott nagy dolgot nagymától, hiszen ha megnézzük a lefutását az inflációnak, akkor azt lehet látni, hogy január-februárban még ilyen 4% körül infláció valószínűsíthető, utána viszont a bázis hatás tavalyi számok miatt egy elég meredek mérséklődése fog bekövetkezni a fogyasztói árindexnek, le fog menni közel 3%-ra, így május-június magasságára, viszont az is lesz a mélypontja, én azt látom, és az év második felében megint inkább a 3,5%-os irányba fog visszamozdulni, így éves átlagban 3,5%-os inflációval számolok, ami azért érdekes, mert az a jegybanknak a célja csak 3% még mindig, és gyakorlatilag berendezkedik arra, hogy a 2018-as év, ami 3,3%-os átlaginflációt hozott, aztán a 2019-ben 3,4%, és most 2020-ban meg lehet, hogy 3,5% lesz az éves átlagos infláció, tehát hogy tartósan az inflációs cél fölötti inflációt enged, bár az igaz, hogy 4% alatti, tehát a toleráns. Igen, az saját általa meghatározott tűréshatáron belüli infláció. Illetve, hát ami szintén így érdekes, hogy ha megnézzük a maginflációt, ami kiszűri az energiahatást, meg a nyers élelmiszereket, vagy a jegybank által számított adószűrt maginfláció, meg keresletérzékeny inflációs mutatók, azok is mind-mind hosszú hónapok óta, negyedévek óta 3% fölött van. Tehát így látszik, hogy semmi nem zavarja ilyen szempontból a jegybankot. Amíg itt nem veszélyezteti mondjuk a sávhatárnak a tetejét, ezt a 4%-ot, addig ők viszonylag nyugodtan nyilatkoznak az inflációról. De azért ez nagy kérdés lesz, hogy azért a belső kereslet az magas, a bérek azért valószínűleg idén is növekedni fognak egy 6-8%-kal. Hogyha engedi a forintot, hogy ilyen gyengébb szinten maradjon 335 körül vagy fölött, annak is lehet valamennyi inflációs hatása, és hogy ez a sok-sok infláció felhajtó hatás, ezt ellensúlyozza majd a importált alacsony infláció, vagy nem. Mert ők mindig erre hivatkoznak, hogy az európai környezet miatt annyira alacsony a behozott infláció, hogy nem kellett tartanunk, hogy elszáll Magyarországon az infláció. Hát ezt majd meglátjuk fél év múlva, hogy kinek lett igaza, kellett tartani tőle, vagy nem. Én azért azt gondolom, hogy ha valamerre nagyobb a kockázat most a monetáris politikát illetően, akkor inkább az, hogy szigorítás jöhet valamikor az év második felében, semmint hogy innen még tovább lazít, mert azért ultra laza most a magyar monetáris politika, de ez a legvalószínűbb az, hogy nem fog hozzá nyúlni semmihez.
Tehát, hogyha most 4%-nál nem szigorít, akkor feltétlenül 3,5-nél se fog, vagy nincs jogunk azt feltételezni szerintem, hogy vélhetően amíg lehet, ezt ágában sincsen az MNB-nek szerintem szigorítani.
Ez így van, valószínűleg ki fog tartani elég hosszan, de két eset lehet, amikor el kell szigorítani, hát vagy a forint nagyon elkezd gyengülni, és attól fél, hogy ez egy túl gyors leértékelődési ütem lesz, hát ehhez azért valószínűleg 3,50-es szinteket meg kell nézni, vagy azt kell látni, hogy nincs igaza, és a belső hatások az inflációban sokkal erősebbek, mint a külső hatások, és elkezd a maginfláció is 4%-on stabilizálódni, vagy afelé menni. Hogyha megnézzük azért az inflációs várakozásokat így az elmúlt 3-4 évben, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan kicsit fölfelé mozdulnak. Tehát még mindig lehet arról beszélni, hogy szimmetrikusan várják az inflációt, van aki 2%-ot, van aki 5%-ot, tehát ez a sáv ez most még szimmetrikus, de egy emelkedő trendet mutat, és minél hosszabban magas az infláció és 3%-ot meghaladó, annál többen várhatják majd azt, hogy egyre magasabb az infláció, és ha ezek az inflációs várakozások nagyon magasak lesznek, akkor meg már nehéz lesz lehűteni a kedélyeket. Úgyhogy azért ezekre a pontokra biztos, hogy az év első felében figyelnie kell majd a Magyar Nemzeti Banknak.
És ez azért is érdekes, mert tavalyi évben volt egy pont az első negyed évben, amikor elhitte a piac. Pont egy ugyanezen a rendezvényen tavaly azt mondta a Nagy Márton, hogy ha elérte, ott azért kvázi az MNB már elérte az inflációs célját, és mindenki arra következtetett, hogy akkor szigorítás jön. És nem jött szigorítás, és azt gondolom, hogy emiatt nem fogja már elhinni, vagy egyre kevésbé fogja a piac elhinni, hogy szigorítás jön. És ezért én azt gondolom, hogy ez látszik is az árfolyamon, hogy lefelé sokkal kevesebb, nem tud mire erősödni, és amikor nagyon rövid ideig egy erős szinten van, nagyon hamar tud egy aggodalom megjelenni a piacon, akár egy adat, egy gyenge európai adat formájában, egy geopolitikai feszültség formájában, egy magas infláció formájában, amikor látszik, hogy nem szigorít az MNB, nagyon könnyen azt gondolom, hogy fölfelé tud ez emiatt elmenni ez az árfolyam, de hogy te hogyan látod ezt a rövid, most annak, aki tervez mondjuk egy évre előre, és annak, aki rövid távon is gondolkodik, hogyan rajzolnád most fel ezt az euróforint várakozásokat?
Ez biztos, hogy a piac az sokkal könnyebben tud azonosulni a forint gyengüléssel, és igen, hogy egy picit erősödik a forint, akkor inkább arra használták fel, hogy fölfelé nyissanak, semmint, hogy akkor nem még további erősödést várjanak a forinttól. Tehát picit ilyen egyirányúnak tűnik a várakozás. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azért itt a következő néhány hónapban talán inkább ez az oldalazás valószínűbb lehet, 3.30, 3.28, 3.30 körüli aljakkal, és ez a korábbi csúcsok, ez a 3.37 körüli tetővel, és akkor itt valamennyire stabilizálódhat az árfolyam. Az biztos, hogyha valami szigorító hangnemet hallunk az Európai Központi Banktól, azt gondolom, hogy azt a Magyar Nemzeti Bank nem fogja egyből lekövetni. Tehát az például tud egy olyan új lökést adni a forint gyengülésnek, amivel a 3.40-et is átviheti utána, de ez azért az első fél évben kevésbé valószínű. Az első fél évben, amilyen negatív kockázat, az sokkal inkább geopolitikai jellegű. Ez sajnos nehéz előrejelezni, hogy most az irán-amerikai konfliktus hogyan fog változni, és hogy emiatt lesz újabb lejtmenete a forintnak is akár. Illetve ami még szintén befolyásolja ezzel a forintot, hogy nagyon alacsony a kamata. Tehát még mindig arról beszélünk, hogy nominálisan is a legalacsonyabbak között van a rövid távú kamat, tehát amilyen egy-két napos, egy-két hetes kamatok, ezzel a 0% körüli értékkel, ez világviszonylatban is az egyik legalacsonyabb. Emiatt fellépett, mint finanszírozó deviza, tehát ez azt jelenti, hogy hogy forintot adnak el, és magasabb kamatozású devizákat vesznek belőle, ez is gyengíti a forintot, úgyhogy ezek sem kedveznek annak, hogy itt most hirtelen nagy forint erősödés alakuljon ki. Ha megnézzük a japán jent, vagy megnézzük a svájci frantot, meg azt látjuk, hogy azért ez a geopolitikai kockázat igenis jelen van a piacon, a svájci frant az sok éves mélypontokra erősödött, a japán jen is erősödő tendenciát mutat, annak ellenére, hogy ezekben az országokban viszont tényleg nagyon világon a legalacsonyabb a kamat, tehát ott
igen,
ez nem
és
számít.
Úgy, hogy egyébként az olaj pedig már visszadolgozta ezt az évelei gyengülést, azért fölment a Brent valóban 70 dollár fölé, és most ugyanúgy 65 alatt voltunk, ahol az évelét nyitottuk, tehát itt nem konzisztens teljesen a
igen, de azzal számolnak, hogy bármikor Irán részéről, ha nem is nyílt konfliktus az USA-val, de az, hogy pont az olaj kitermelőket érintő sok érhet akár ott a térségben, egy-egy olajkitermelő fölrobbantása, vagy valami ott, az bármikor bejöhet, és akkor utána az fölöketi az olajárát. Úgyhogy ez a fajta kockázat az ezekben a devizákban benne van, de amúgy meg, ha az egész piacot nézzük, akkor tényleg azt mondom, hogy annyira nem félnek ezektől a fajta kockázatoktól.
Értem, akkor azt az üzenetet akkor meg lehet fogalmazni a forintban, ha jól értem, hogy azért egyre inkább meg kell becsülni minden forint erősödést, akár a vételek kötésére, akár a meglévő pozíciók, még potenciálisan akár kis veszteséggel, de zárására is, mert hogy rugalmatlan az árfolyam egyre inkább lefelé, tehát nem látunk olyan fundamentális okot, amitől könnyen és gyorsan erősödni tudna a forint, sokkal inkább fölfelé elképzelhető ez a mozgás. És akkor még egy perc esetleg, hogyha a dollárt is bevontuk, ugye elmondtad, már hagyományos, ugye nem titok, hogy a dollár gyengülést vár a piacnak a nagy része igazából már tavaly óta, mert fundamentálisan vannak olyan okok, amik a dollár gyengítés felé mutatnak, és mégis a dollár a tavalyi évben is még folytatta az erősödő trendjét, elsősorban azért, mert volt egy rövid távú kamatelőnye, szerintem másodszorban azért, mert a dollár is fellépett egy menekülő deviza szerepként, és a sok bizonytalanságban inkább a dollár felé menekültek. Hogy látod, hova most az euró-dollár meddig gyengülhet, nyilván ez azért fontos, mert a dollár-forintba is egy nagyságrendet akkor ki tudunk jelölni, hogy honnantól érdemes esetleg dollárt venni, milyen euró-dollár pályával számol.
Az év első felében azért kevésbé számítok arra, hogy nagyon markáns dollárgyengülés jönne, inkább egy ilyen oldalazása 1-10 körüli szinteken. Korábban ez az 1-12 az, ami többször megfogta, odáig bármikor felnézhet, de az, hogy...
200 napos mozgás,
igen,
de most elkezdett így bílegni, igen.
Úgyhogy ez inkább jellemezheti a dollárpiacát, de én is inkább azt vallom, hogy az év második felében azért jöhet még dollár gyengülés, és akkor láthatunk ilyen 14-15-ös szinteket az euróval szemben. Itt mindig az a kérdés, hogy ehhez képest a forint milyen ütembe fog gyengülni, mert hogyha közben ugyanannyit gyengül a forint nagyjából, mint amennyit a dollár is jön fölfelé, akkor nem biztos, hogy a dollár forintban olyan nagyon nagy különbséget fogunk látni. Tehát ez a 2,90 alja az azért elég kedvezőnek tűnik, míg a 305 tető, amiket láttunk, az meg inkább a magas értékeknek, tehát valahol ebben a sávban valószínűsíthető most sokkal inkább ebben az évben a dollár.
És hát persze majd az európai teljesítménytől is sok fog függeni, ugye láttuk tavaly, hogy kilábaltunk azért a nagyon nagy válság jeleg, ugye már eltűntek, tehát ugye Németország elsősorban, ugye a britek másodszorban azért ott egy picit megnyugodtunk, de hát azért majd meg kell várni ott is, hogy hogy alakulnak a fejlemények. De akkor összefoglalnám, megpróbáljuk ezt egy picit rövidebbre fogni, hogy akkor az euróforintban az a hosszú távon inkább a 3,40, 3,30, vagy esetleg még egy picit alá, talán 3,28, de lejjebb már igazán azért tartósan nem várjuk, és azon belül is most a rövidebb távban inkább ez a 3,30, 3,35 közötti sáv. Ha jól értem, de elvileg a dollárba pedig majd a második felétől az évnek egy dollár gyengülés, ami talán esetleg 2,90 felé el tudja lökni az árfolyamot, de mindenképpen az üzenet az az, hogy a forint erősödést meg kell becsülni, hát mégiscsak két olyan éven vagyunk túl, amikor meglepetés-historikus gyengülő szinteket láttunk a forinttól, és akkor tulajdonképpen mi egyre megköszönjük a figyelmüket és a türelmüket, és akkor jelentkezünk remélhetően rövidesen egy-két hónap múlva ugyanilyen konferencia keretében. Köszönjük szépen,
hogy itt voltak!